Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a mai evangéliumi olvasmányt, ahogyan azt már a ige hirdetési alapként kijelölték, megírva találjuk János evangéliumának 6. részében, az első 15 versben, következőképpen. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig fölment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ez pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta az ott ülőknek, úgyhogy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt a tanítványokhoz, szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták, ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amen. Szeretett testvérek, valahogy úgy kell elképzelnünk ezt az evangéliumi szakaszt, mint egy hatalmas, fölöttünk feszülő épületet, János evangéliumának gyönyörű épületét, ahogyan körülvesz bennünket, mint mondjuk most itt a lőrinci templom, és ahogyan szépen kőről kőre építi fölénk azt az oltalmat, azt a védelmet, az Istennek azt a szeretetét, az Isten országának azt a ránk boruló valóságát, amit ő maga is tanítványként annak idején megtapasztalt. Ha visszatudjuk idézni még valamikor az év elejéről azt a történetet, ami a kánai menyegzőn történt, ott azzal fejezi be János a tudósítás, hogy ezt tette Jézus első jelként a kánai menyegzőn. És aztán utána úgy lehetne folytatni ezt a mai igénket, hogy és ezt tette Jézus sokadik jelként azok számára, akik ott voltak a közelében, akik ott éltek vele, akik követték az eseményeket, akik utána jártak, hogy hallgassák a prédikációját, hallgassák az Isten országának a jelenlétéről szóló mindenféle jelzését, jeladását, bátorító szavát. Sokadik jelként teszi Jézus tehát azt, a kánai menyegző után gyógyítások egész sorával megerősíti, itt az Isten köztünk, valóban, itt az Isten velünk, és most, amikor jönnek utána, akkor kapva kap az alkalmon, hogy valami újat tegyen, amire ez a tömeg föl sincs készülve. Egy mellékes mondatból kell elindulnunk, ami egy ilyen szolgálati közleménynek tűnik tulajdonképpen az evangélista részéről. Talán azt is érezhetnék, hogy ez valami fontoskodó megjegyzés csupán, pedig valójában innen indul el az egész történet. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. És ezért jönnek. Ezért jönnek. Benn az ünnepi légkör. Közeledik a legszemélyesebb családi ünnep. Közeledik a zsidóság életének a legszebb közösségi ünnepe. A zsidóság úgy érti magát, mint akiket az Isten megszabadított valamikor Egyiptomból, abból az Egyiptomból, ahol kinkeservel kellett élni, és ahonnan kinkeservel lehetett csak kijönni, és akkor minden egyes ilyen ünnepi estén megemlékeznek arról, mi mindent tett értük az Isten. Megemlékeznek a bárányokról. Megemlékeznek a bárány véréről, amely megjelölte az ajtófélfákat ott az utolsó végzetes csapás előtt, mielőtt elindult a nagy tömeg kifelé a szabadítás útján, hazafelé a szabadítás útján, és megemlékeznek a kenyérről. A kovásztalan kenyérről, amely a sietségben már nem várható meg, hogy megkeljen, megtörik valami, egy olyan úti jeledel születik, amely ki tudja, hogy meddig tart ki, kifejezi az emberi élet egész bizonytalanságát, Istenre utaltságát, mindazt, amire már nincsen lehetőségem, csak egyetlen egy, megpróbálom az Istenre bízni mindazt, ami ezután következik. Ez az 5000 fő, akiket összeszámoltak férfiak közül, és talán kicsit méltánytalanul csapjuk hozzá a családtagokat, mondjuk így, ez így 2000 évvel a kereszténység indulása után már olyan méltatlannak tűnik, hogy sem nők, sem gyerekek nincsenek az 5000-be beleszámolva, de az 5000-en túl ki tudja hányan még, talán még többen is, mint a férfiak, az egyház történetből ezt látjuk, hogy gyerekek és nők sokszor többen, mint a férfiak, valóban elindulnak hátrahagyva a legszemélyesebb ünnepet, a legmeghittebb családi közösséget, hogy Jézus tudják hallgatni. És hirtelenjében Jézus kapva kap az alkalmon, hogy mindaz, ami csupán megemlékezés lett volna otthon, családi tradíció lehetett volna, gyönyörű kellékekkel, kenyérrel, páska ünnep, az most hirtelenjében megelevenedjék a szemük láttára. Azért, mert elindultak hozzá, hadd éljék át ugyanazt a csodát, ne csak emlékezzenek rá, mi történt egykor a pusztában, hogyan gondoskodott az Isten sok száz évvel korábban a saját népéről, a létbizonytalanságba, még a kovásztalan kenyereket utoljára kisütve és magukkal vive, hogyan segítette meg őket az Isten, hanem amikor odaérnek Jézushoz, akkor vele, igazi ünneppé váljon mindaz, ami ott megtörténhet, hadd tapasztalják meg mindazt, hogy milyen az, amikor az Isten gondoskodik kenyérről, a pusztába menő ember, az élete pusztasága felé induló ember számára, hogy az Isten tudja, hogy mire van szükségük, tudja, hogy mi az a falat kenyér, ami éppen nincsen meg nekik, amit azért, mert kijöttek hozzá, hátra kellett hagyni. Jézus igazi, csodálatos ünnepet teremt. Nem csak emlékezést, nem csak valami egészen különleges dolgot egy régmúlt történethez, hanem azt adja nekik az ünnepből, amiről az valójában szól. Ha azt gondoljuk, hogy itt a kenyérről szól az ünnep, a megtörésről, a páska bárányról, akkor tévedünk. Jézus azt adja nekik, ami az ünnepet igazán ünneppé teszi, az Isten jelenlétét. Visszaadja a reményüket, hogy az Isten gondoskodik róluk, hogy az Isten látja a személyes sorsukat, hogy minden apró mozzanatban valahol ott van, és nagyon-nagyon fontos, hogy ne úgy induljanak tovább az úton, hogy azt gondolják, az Isten már nem gondol rám, semmi köze az életemhez, valójában már csak egy régi, leporolandó tradíció, néhány ízfoszlány abból, hogy mi volt egykor az Isten, és hirtelenjében Jézus olyan kenyeret ad a kezükbe, amilyet valószínűleg soha sem ettek előtte, olyan ízű kenyeret, amit nem lehet elfelejteni, mondja János. Jelt ad nekik Jézus. Az Isten jelenlétéről, szándékairól, ugyanolyan erővel, mint egykor, azt mondja, hogy beütött számotokra az Isten szabadításának az órája, akár menekülsz, akár a kényelemből indulsz hozzám, teljesen mindegy, ki kell mozdulnod abból az életből, amiben az Isten csak hagyomány, amiben az Isten csak megemlékezés, és vállalnod kell újra a kockázatot, hogy az Istenre bízod magadat, és elhiszed, hogy az Istennek gondja van rád. Jézus eleven erővel tölti meg a visszaemlékezés ünnepét. És az, hogy egy falat kenyérrel ezt a csodát végbe tudja vinni akkor és ott, ez számunkra valamiféleképpen intő jellé vált. Én nem tudom elképzelni, ugye 5 árpa kenyérről szól a történet, ha Jézusnak most kellene megküzdeni ebben a fogyasztói társadalomban és az ízlések sokféleségében, hogy ki milyen kenyeret hajlandó tőle elfogadni, vajon elég magvas-e Jézus ahhoz, amit hozzá tud tenni, amilyen az egészséges kenyér manapság, elég sós-e vagy sótlan, elég drága-e vagy olcsó, mennyi az áfája, ugyan mit kellene ezzel tenni. Valahogy képzeljük el magunkat valóban abban a helyzetben, most lelkileg is, ahogyan a péknél szoktunk viselkedni újabban, ezerből kiválasztani azt, ami az ízlésemnek megfelel, vajon tudna-e velünk még Jézus jót tenni egy falat kenyérrel? Vajon képesek vagyunk-e még arra, hogy egy teljesen átlagos kenyérben megérezzük azt a jó ízt, azt a felejthetetlent, azt a töbletet, ami Jézus áldása nyomán van benne. Jelképesen is értem ezt. Nagyon megbonyolítjuk Istennek a dolgát magunkkal. Valahogy mindig minden ízlés kérdése lesz. Kivonulunk-e tradícióból? Mi mindenből kellene minket az Istennek kirángatni ahhoz, hogy annak az egy falat Istentől kapott kenyérnek, ami talán az úrvacsorai közösségben megint ránk vár, vonzereje legyen, életújító ereje legyen. Elkényelmesedtünk. Valahogy ízlés kérdése lett az, hogy már nem csak azt várjuk az Istentől, hogy gondoskodjon rólunk, hanem egész listát tudunk adni arról, hogy mi mindenben kellene az Istennek gondoskodni rólunk. Tartok tőle, hogyha elegendő reklámot nézünk, akkor ez a lista csak egyre gyarapszik. Amit ránk akarnak tukmálni, azt az Isten lehetőleg teremtse meg nekünk. Nem egy falat kenyérről van itt szó, sokkal többről. Rárakódott dolgokról, a saját kényelmünkről, a mindennapi életünk, sokszor nagyon fölösleges és mégis kényelmes dolgairól, kellékeiről. Látom a kínlódást most az élelmiszerláncokban és az áruházláncokban, hogy mi mindent lehetne a nyuszi hasába még belebeszélni, amit listára lehetne írni, hogy ezt tolja meg nekem a nyuszi majd, ahogyan ezt megtesszük a Mikulással, és megtesszük karácsonnyal, és megtesszük annyiszor listákat tartva az Isten elé, ha gondoskodni tudsz és akarsz rólam, hát itt van, így teheted meg. Vajon tud-e még a fejünkkel, a szívünkkel beszélni az Isten, hogy mire van valójában szükségetek? Vajon, ha az Isten nem produkálja azt, amit én erre a listára fölírok, messze túl már a kenyéren, akkor hajlandó vagyok-e szóba állni vele? Akkor vagy Isten. Az lesz a király, ha ezt is teljesíted, azt is megadod, emerre is szükségem van, látod, hogy a másiknak az is van, látod, hogy én azt elterveztem, mennyivel jobb lenne még így és úgy, tedd még hozzá, és hogyha már beszélünk, csapd még hozzá azt is. És lassacskán elveszítjük annak az egy falat kenyérnek a jó ízét. Mert annak a falat kenyérnek valójában nem az adja meg a jó ízét, hogy Jézus rájuk tukmálja, hogy tessék, itt a kenyér, gondoskodni akarok rólatok, hanem az adja meg a jó ízét, hogy egyszerűen azt értik meg, hogy az Isten látja őket, tudja az életük teljes valóságát, és az Isten azt képes megadni nekik, amit nem lehet megrendelni online, és nem lehet házhoz rendelni, és nem lehet elmenni érte, hanem amire ténylegesen szükségem van ahhoz, hogy élni tudjak. Miből kellene most minket kihívni? Mennyi ebből a jólét, mennyi ebből a luxus, mennyi ebben a reklámok megbolondító ereje, mennyi a nagyzolás, a nagyképűség, az egymás előtti önmagunk mutogatása, mennyire nehezítjük meg az Isten dolgát önmagunkkal, hogy meg tudjon áldani, hogy meg tudjon ajándékozni azzal, amire valójában szükségünk van. Ez az első dolog, ami ebben a kenyér csodában valahol benne van. És azok, akik ott voltak, látszik, hogy két fokozatban dolgozik az agyuk, jár a szívükben mindaz, ami velük történt. Az egyik része annyit ért meg, hogy van kenyér, van ünnep. Nem halott mindaz, amiben az őseink hittek. Nem ment nyugdíjba az Isten. Nem fáradt bele valahol a pusztai vándorlás során mindabba, amit velünk eltervezett. És nem adta föl a történelmünk valamely pontján azt, hogy az emberrel még érdemes legyen foglalkozni. Valahol velünk az Isten, valamit átélünk és érzünk abból a hétköznapi életben, hogy itt van mit keresnünk. És olyan hányan jutnak el mégis addig is, hogy nem csak kenyerünk van, és nem csak áldásunk van, és nem csak hétköznapra lebontható gondviselés veszi körül az életünket, hanem nekünk még ennél is több van. Az Isten van jelen közöttünk. Nekünk újra van Istenünk. Ezt akarja szájukba adni Jézus. Ennek a bizonyosságát, ennek a valahol elvesztett hitét. Azzal a rengeteg tapasztalattal szemben, ami tradícióvá tette azt, hogy az Istenről beszélünk, és szépen kiölte a belevetett eleven hitet a mindennapi életünkből. Kinek van tényleg az életében ezután a csoda után az, hogy Jézus az Isten jelen való szeretete irántunk? Királlyá akarják őt tenni. Megint egy mellékes mozdulat valahol, vagy mozzanat valahol a történet végén, és mégis itt derül ki, hogy Jézus nem látja még őket elég éretnek arra, hogy megértsék, mit jelent az, hogy Jézus király. Mit jelent ez a királyság? Örülnek annak, hogy újra van vezetőjük, újra van Istenük. Újra van kihez fordulni, Jézus megbátorítja őket, bármi gondotok van, gyertek én hozzám. Nem akarják elengedni. Akarják, hogy a közösségük vezetője legyen, ragaszkodnak hozzá. Nagyon szeretnék ezt az apot, ezt az órát, ezt az ünnepet állandóvá tenni, és milyen igazuk van. Nagyon jól teszik. Nem tudnak okosabbat kitalálni, mint hogy hát, ha eléggé imponál Jézusnak, hogyha azt mondjuk, hogy na te légy a mi királyunk, akkor talán tényleg velünk marad. Talán még az az őszinte vágyakozás is benne van, hogy valóban ez az erőviszony. Te vagy a király, és mi vagyunk a követőid. De Jézus tudja, hogy mit jelent az emberek között királynak lenni. Valójában királynak lenni. Ők még nem tudják. Ők még azt gondolják, hogy a királyság valóban az, amit a hatalmasok majomkodása közben látnak. A hatalom fitoktatásával, a nagyképűséggel, a mindenkit lealázó mindenféle testőrséggel. Azt gondolják, hogy igen, ez a valódi hatalom. Mert hatalmad van arra, hogy kenyeret adj, de hatalmad van arra is, hogy megvond tőlünk. És még nem sejtenek semmit abból, hogy Jézusnak milyen nehéz útja lesz addig, amíg tényleg a királyukká tud lenni. Talán megdöbbentő lehet ez a fajta fordulat, ami bepottyant valahogy az én gondolataim közé is. Azért elég furcsa lenne elképzelni, hogy Jézus a mai világban, ha ma kellene ezzel a királyi dologgal valamit kezdenie, jelöltetné magát valamiféle mandátumért. Királlyá akarták őt tenni. mi talán ajánló szelvényeket gyűjtenénk Jézusnak, próbáljuk valahogy demonstrálni, hogy itt van közöttünk az Isten, ő az Isten fölkentje, áldottja, és valószínűleg Jézus is azt mondaná, nem megyek bele egy mocskolódó kampányba, mert valójában nem erről szól a hatalom, az én királyságom nem e világból való, az én országom nem e világból való. Megint János evangéliumának hatalmas épülete van fölöttünk, itt próbálják Jézust megkínálni a királysággal, és majd egyszer Jézus azt fogja válaszolni a kínvallatás során, az én országom nem e világból való, az én királyságom örök oszlopokon áll. Az én királyságom nem a hatalom eszközeivel valósul meg. Az én királyságom nem azért legyőzhetetlen, mert népet akarok gyűjteni magam köré, akik majd harcolnak, és ha többségbe kerülünk, akkor meg tudjuk mutatni. Nem arról van szó, hogy nem érti az Isten, hogy nekünk valahogy egymással is bajlódnunk kell, és nem arról van szó, hogy nem érti az Isten, hogy valamiféle földi rendnek is léteznie kell, hanem arról van szó, hogy ha Jézussal találkozunk, akkor viszont megérthetjük azt, hogy a mennyei rend ennél nagyobb, hogy a mennyei rend ennél tökéletesebb, hogy Jézus nem adhatja a nevét ahhoz, amit mi szeretnénk a szájába adni, aminek mi szeretnénk őt megválasztani, amilyen trónra mi szeretnénk őt fölültetni. Az ő trónját majd az Isten fogja előkészíteni. És ez a trón, János evangéliuma szerint, maga a kereszt lesz majd. Fölemeltetik, mondja János evangélista, a dicsőség magasába. A másik három evangélista a szégyen fájáról beszél. A megaláztatás fájáról beszél a Golgotán. És Jánosnak van bátorsága, hite. Meglátása, elfogadni azt, hogy ez nem egyszerűen a szégyenfája, nem a megaláztatásfája, nem a kivégzés eszköze, hanem fölemeltetik közöttünk Jézus a valódi királyságba. Mert rajtunk csak így lehet uralkodni igazán. Mert közöttünk csak ez lehet igazi erő és hatalom. Mert rajtunk csak így lehet segíteni igazán. Nagyszerű dolog, amit olvasunk a kenyér csodánál, hogy valami megmozdul első lépésként a Jézus körül álló emberekben, akik hallják a szavát, átélik az ő cselekvését, az Isten jelenlétét, valami nagyot akarnak, és milyen jó, hogy valami nagyot akarnak még az Istentől. De ez kellene, hogy legyen a mi bőti útunk is, hogy szépen lassan elkezdjük tanulni az Istentől, hogy mi az a még nagyobb, amit ő készít el a számunkra, ahogy ő tud rajtunk segíteni. Nem arról szól már a történet, hogy akár közösségként minek szeretnénk Jézust mi megválasztani, mire látjuk alkalmasnak, hogyan gondoljuk, hogy miért lenne jobb ez a világnak, hanem arról van szó, hogy megszületik-e annak az imádságnak a reménye, amely ott a Golgota mellett, Jézus királyi trónusa mellett elhangzik majd, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságoddal. Ez az ő királysága, örökké tartó távlat, mindent gyógyító kegyelem. Messze több egy falat kenyérnél, emlékeztet egy falat kenyér is rá, de jóval több annál, ahol majd Jézus elképzelése szerint, Jézus reménye szerint, innen indulva a saját kenyér szűkölködésünk irányából, talán egyszerre fogunk megérkezni. Valami több annál, mint ami tőlünk telik. Nem az, amire mi választanánk meg Jézust, hanem az a megrendülés, amikor rájövök arra, hogy az egész ott fordult meg, hogy Jézus választott engem. És valójában ez az a bőti üzenet, ez az a bőti csoda, amire el kell jutni még az életünk tapasztalata alapján, örvendezni azon, hogy az Isten kiválasztott engem, egyszerűen lubickolni és ráhagyatkozni arra, amit az Isten tehet jobban, okosabban, nagyobb erővel, körültekintőbben, mint ahogy én azt el tudom képzelni. Kosztolányi Dezsőnek az a bizonyos korahajnalban írt verse, amely talán sokunk számára igaz, valami hasonló életérzésről beszél, fölnéz a hajnali égre, látja a nyugvó pontra jutott emberi terveket, az alvó embereket maga körül, a szomszédságban, itt-ott-amott, és megnyílik neki a csillagvilágban, a hatalmas úrnak az éjszakai öröm ünnepe. És aztán annyit tesz hozzá bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt potoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Innen indulunk. Egy nagy és ismeretlen úr vendégeiként. És bárcsak elérkeznénk valamikor majd a Golgota alá, a királyi trónushoz, úgyhogy már nem ismeretlen, már nem csak egyszerűen nagy, hanem az én uram. Minden úgy van jól, ahogyan ő tudja. De amikor ránk néz az emberfia, eljön hozzánk ma is igéjével, jelt ad nekünk az evangéliumi történeten keresztül, talál-e még hitet a világban. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, ki tudja, hogy a mi életünkben melyik sokadik jelnél tartunk? Melyik jelnél, amely nekünk szólt, amely hívott bennünket, amely meggazdagított bennünket, s vajon valódi tudásra, ismeretre, közösségre jutottunk-e te veled azóta? Köszönjük a jeleket! Köszönjük a mindent fölülmúló, mindennél finomabb ízt, amelyet te adtál a szánkba, a szívünkbe. S hadd kérjük, hogy innentől kezdve valóban ne hagyj magunkra, de nem földi királyként van rád szükségünk, nem hatalmas stratégaként, nem mindent megoldó lobby emberként, nem hatalmas benfentesként, hanem égi és földi királyként, akire életben és halálban rábízhatjuk magunkat. Emlékezz meg rólam, mikor eljössz majd a te országodban. Amen.